Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa homíliája: a guadalupei szűz mindig mellettünk áll, ne féljünk. A Szent Atya levele Szent Lúcia ünnepén: a nők szavára és munkájára szüksége van az egyháznak. A pápai ház szónokának második adventi prédikációja: lépjünk át a bizalom kapuján. Ferenc pápa: a guadalupei szűz mindig mellettünk áll, ne féljünk. December 12-én este 6 órakor Ferenc pápa szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya liturgikus emléknapja alkalmából a Szent Péter Bazilikában. Az élet különböző pillanataiban, öröm, nehézség, a hétköznapok közepette, gondoljunk Mária szavaira: ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád. A többi ideológia, állapította meg homiliájában a pápa. Gyógyír és ellenszer a szomorúságra, mely olykor ránk tör a mindennapokban. Mária anyai szeretete körülvesz minket, szemben minden ideológiával, amellyel eszközként akarták használni üzenetét. Ne féljünk, mert ő mindig mindenki mellett ott áll, mint egy édesanya, épp úgy, ahogy 500 évvel ezelőtt megjelent az egyszerű indiánnak, Szent Juan Diego-nak a Mexikóváros melletti Tepeyac dombon. A guadalupei szűzanyát, Mexikó édesanyját egész Latin Amerika tiszteli. A Világegyház december 12-én ünnepli liturgikus emléknapját. Csütörtökön este 6 órakor a Szent Péter Bazilikában kiállították azt a képet, amely 1531. decemberében megjelent a Tilmán, az indián köpenyen. Az argentin pápa imába mélyett a szertartást megelőzően a kegykép előtt, amelynek lábánál fehér rózsákat helyeztek el. Mint ahogy Péteri szolgálata során eddig minden évben szentmisét mutatott be ezen az ünnepen. Mintegy 4000 hívő, 350 pap, 14 püspök és 14 bíboros volt jelen a bazilikában, köztük sok mexikói. Az énekes szolgálatot a pápai mexikói kollégium kórusa, a Sixtus kápolna és a pápai latin-amerikai kollégium énekkara vállalta, az olvasmányok és imádságok, az evangélium is spanyolul hangzott el. A felajánlásnál családok és házaspárok járultak az oltár elé hagyományos népviseletben, azt a földet képviselve, ahol a Morenita többször megjelent. A pápával koncelebrált Robert Francis Prevost bíboros, a püspöki dikasztérium prefektusa, Luis Manuel Ali prelátus, a kiskorúak védelme pápai bizottság titkára, Hilario González García, mexikói püspök. Anyanyelvén, szabadon megfogalmazott rövid homíliájában Ferenc pápa többször idézte a szűzanya szavait, amelyeket Juan Diego-nak mondott bátorításul, és ami most minden aggódó és sebzett embernek egyaránt szól.
Mirando la imagen de María, María de Guadalupe.
Mária képét nézzük, a várandós guadalupei Máriát, aki a megváltó születését hirdeti nekünk, és milyen anyai gyengédséggel mondja az indiánnak: ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád. Itt tárul fel Mária anyasága, mondta a pápa. Ebből a guadalupei misztériumból sajnos sok ideológia akart hasznot húzni. Az üzenete pedig mindössze három fő dologból áll: a tilma, vagyis a köpeny, az anya és a rózsa. Nagyon egyszerű dolgok. Mária anyasága van belevésve ebbe a tilmába, az egyszerű köpenybe.
La maternidad de María queda grabada en esa tilma.
Mária anyasága a rózsák szépségében mutatkozik meg, amelyeket az indián megtalál és magával visz. Mária anyasága csodát tesz, mert hitet ébreszt a prelátusok kissé hitetlenkedő szívében. Mindaz, amit a guadalupei misztériumról mondanak, a tilma, az anya és a rózsa üzenetén túl, hazugság, ideológiai célú felhasználás, hangsúlyozta a pápa. A guadalupei misztérium az, hogy tiszteljük őt, és a fülünkben halljuk szavait. Hát nem én vagyok itt, a te édesanyád? Ezt kell meghallanunk életünk minden pillanatában, amikor nehézség, boldogság az osztályrészünk, amikor a mindennapokat éljük. Ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád. Ez a guadalupei üzenet. A többi ideológia, ismételte a pápa, majd ezzel a buzdítással zárta homiliáját. A szűzanyának az indián köpenyén megmaradt képével távozzunk, hallgatva ismétlődő hangját, mint egy refrént, amint azt mondja nekünk.
Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?
Ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád.
Siracusa rinasca e risplenda nella gloria de Santi.
Ferenc pápa Szent Lúcia ünnepén a nők szavára és munkájára szüksége van az egyháznak. A Szentatya levelet írt a szirakúzai metropolita érseknek, abból az alkalomból, hogy Szent Lúcia testét átmenetileg Velencéből Szicíliába szállították, a vértanú szülőhazájába. Példája neveljen minket a sírás, az együttérzés, a gyengétség erényeire, amelyek nem csak a keresztényeknek, hanem a politikának is javára válnak. A Lúcia név a latin lux, fény szóból ered. Ezt a fényt tükrözte a vértanú szeme, amikor halálra ítélték, mert nem tagadta meg keresztény hitét. Szent Lúcia vértanúságában örök értékeket találunk. A tiszta, őszinte, tisztességes ember értékeit, aki kilép az élet kétességéből és a bűnpártolásból. Egy szabad nő példáját látjuk benne, aki megmutatja nekünk, milyen nagy szükség van a nők munkájára és szavára egy kifelé nyitó egyházban, ahhoz, hogy kovász és világosság legyen a kultúrában és az együttélésben. A pápa csodálattal adózik a szirakúzai szent előtt, december 13-i emléknapján. A Szent Lúciának szentelt évben földi maradványai átmenetileg visszatérnek szülőföldjére, ahol a hitelleni gyűlöletből 304-ben a keresztény üldözés idején eltemették. Erekjéit később ellopták, előbb Konstantinápolyba, majd a város 1204-es feldúlása után hadizsákmányként Velencébe vitték. Ferenc pápa Francesco Lomanto szirakúzai érseknek címzett levelében nagyra értékeli a peregrinációt, vagyis a szent testének átvitelét, amely a 2025-ös jubileumi év küszöbén valósul meg. Világosság gyúlik ott, ahol kölcsönösen megajándékozzák egymást, írja. Míg a hazugság, ami tönkreteszi a testvériséget és pusztítja a teremtett világot, az ellenkezőjét teszi, ellenséget lát a másikban, szerencséjét pedig fenyegetésnek veszi. Ferenc pápa levelében a szicíliai szent életéről és haláláról elmérkedve megállapítja. Ugyanaz a méltóság és az előretekintés képessége jellemzi, amelyet a keresztény nők ma is hordoznak a társadalmi életben, nem engedve, hogy a világi hatalmak tanúságtételüket elfojtsák és elhallgattassák. Szent Lúcia vértanúsága neveljen minket a sírásra, az együttérzésre és a gyengétségre. A szirakúzai könnyező szűzanya erényei ezek, melyek nem csak a kereszténység, hanem a politika javát is szolgálják. Ők adják a valódi erőt, amely a várost építi. Visszaadják nekünk a szemünket, azt a látást, amit az érzéketlenség miatt drámai módon elveszítettünk, írja levelében a pápa.
Pazolini atya második adventi prédikációja. Lépjünk át a bizalom kapuján. Az isteni gondviselésre hagyatkozó bizalom kapuján kell tovább haladnunk, miután már átléptünk a rá csodálkozás kapuján, amit a próféták, Erzsébet és Szűz Mária mutattak számunkra. jelezte emlékérése témáját Roberto Pasolini atya, a pápai házszónoka, a december 13-án pénteken reggel tartott második adventi emlékérésében Ferenc pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. A bizalom alapvető magatartás, amely megalapozza és fenntartja az emberi kapcsolatokat, bátorít a napi kihívásokban és támadokat nyit a jövőre. Nem mentes a kockázatoktól, de nyitottan felismeri a jó lehetőségét a törékeny és bizonytalan helyzetben. A bizalom nem naív érzés, hanem bátor választás a valóság konkrét alapján. A proféták azt tanítják, hogy a bizalom életben tartja a reményt a megpróbáltatások és a vigasztalanságok idején is. A bizalom lelkületét a kapucinus szónok két profétai írásra világította meg, amelyekben a természet világának elemei, így falevelek rezdülései, illetve az eső és a hó jelzik a lélek bizalmi állapotát. Izaiás proféta könyve Áháb királyról írja a Jeruzsálemet fenyegető Efraim és Szíria támadása láttán. Úgy megremegett a király szíve és népének a szíve, mint ahogy megremegnek az erdő fái a széltől. Ekkor Isten üzent prófétája által és bizalomra intett. Csak bízzanak! Vízük is lesz az ostrom idején, a kalló mező forrása táplálja majd sílója tavát. 733 tájt járunk Krisztus előtt, de a király nem bízik a prófétá szavában, ezért Asszíriától kér segítséget, amely megvéd ugyanettől a támadástól, de országa az asszírok vazullusa lesz. A túlélés biztosító visszaitt a király, egy nagy hatalom fegyvereseit hívja be, jelet sem kér, hiába is kérdeli a próféta. Ekkor hangzik el a titokzatos jövendőlés, amely aztán végig zúdul a századokon, és minden advent kötelező üzenete lesz. Ezért az Úr maga ad jelet nektek, íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el. Ez a bizalom, amellyel Isten a közelünkben marad, a mi megbízhatatlanságunk ellenére is, messze túlmutat az egyszerű optimizmuson. Egy másik prófétai kép mutatja meg nekünk, hogy Isten hozzánk állása mennyiben különbözik a mi gondolatainktól és útjainktól. Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat és eléri, amiért küldtem. Isten szava a 6. században Krisztus előtt a babiloni fogságból való visszatérés idején hangzik fel, mint egy Isten igéjének a demonstrálására, mert az nem tér vissza hozzá eredmény nélkül. Isten tudatalma van a kimondott szó gyengeségének, törékenységének, hiszen már a teremtéskor lemondott róla, hogy a világ egy mechanikus kényszerkapcsolat módján működjék. És minthogy ő maga kezdettől fogva szeretet, jó tudja, hogy a megbecsülés révén tudják az emberek a legjobbat kihozni magukból. Ugyanis a nehézségek és próbatételek idején, amikor mi magunk már képtelenek vagyunk azokat megoldani, ugyan mi más segíthet nekünk, ha nem egy megújított bizalom, ami reményt ad, hogy rátaláljunk a helyes útra? Kérdezte a kapucinus szónok. Izaiás prófétának a száműződ néphez intézett szava arra hívja őket, hogy emlékezzenek az eső és a hó csodálatos termékenységére, amely egyúttal jelzi Isten tekintetét, amely bizalomban nyugszik meg a népén. A tisztelet és a jóindulat titka ez, amiben az első keresztények is hinni tudtak Krisztus misztériumában, ahogy Pál apostol írja a Timóteus fiának. Igaz kijelentés ez, ha meghalunk vele, majd vele együtt élünk is. Ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket. De ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Isten tiszteli a szabadságunkat, folytatta a szónok, és boldog, ha azt arra használjuk, hogy hozzá hasonlóvá váljunk. Ő még akkor is tiszteli ezt a szabadságunkat, amikor mi bezárkózunk az önzéseinkbe. Ha elfordulunk a tekintetétől, Isten akkor sem beszél rólunk a szemét. továbbra is szeretett gyermekeinek tart bennünket, és éppen így mutatja meg bizalmát irántunk, hogy képesek vagyunk visszatérni őhozzá és önmagunkhoz is. A rácsodálkozni tudás képességének szentelte beszéde második részét a kapucinus szónok. Ahogy első elmélkedésében a meglepődés vonását két asszony, Erzsébet és Mária példáján keresztül mutatta be, így most két férfi, a római százados, a másikra a rácsodálkozó tekintet erényét mintázza, míg Szent József azt modellálja, aki képes és tud alkalmazkodni. A római százados ugyan nem tartozik Izrael népéhez, de olyat tesz, ami kiváltja Jézus rendkívüli elismerését. Mondom nektek, ekkora hittel még Izraelben sem találkoztam. Jézus Kafarnaumba érkezik, ahol betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit sokra tartott, és már-már a halálán volt. A százados már hallott Jézusról, ezért elküldte hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját. Amikor ezek odaértek Jézushoz, nagyon kérték, megérdemli ő teljesíts kérését. Szereti nemzetünket, a zsinagógát is ő építette nekünk. Ez a római százados magára veszi szolgája gondját, és megteszérte minden tőle telhetőt. Híre megelőzi őt, mert a zsinagóga öregjei biztosítják a mestert a százados érdemeiről, szereti a népünket, és zsinagógát építettet nekünk. Jézus e szavakra, az első szóra, elindul velük. A százados, noha nem látta sohasem, de már hallott róla, mégis bízik benne. Jézust magát is mélyen megérinti a különös százados, aki zsinagógát épített, de a törvényeik iránti tiszteletből oda soha nem lép be. Mert tiszteli a másikat, éppen ezért kiüzen a házából, hogy Jézus se lépjen be hozzá, mert akkor ő maga tisztátalanná válik. Uram, ne fáradj, nem vagyok rá méltó, hogy betérj a házamba. Magamat sem tartottam elég érdemesnek, hogy elmenjek érted. Csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Bízik benne, ő az üdvözítő. Így már egyetlen szava is elégséges. Nem véletlen, hogy a liturgia épp a szentáldozás előtt ismétli meg a szavait. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ez a százados nem csak bízik Jézusban, hanem szavának üdvözítő erejében is. Nyíltan hitvallást tesz erről, miközben egy beteg ember gondozásáért fáradozik. Nála a hitvallás, az Isten szeretete összekapcsolódik az ember szeretetével. Neki nagyon pozitív véleménye van Jézusról, mert a valóságban hozzászokott, hogy mindenről és mindenkiről jót gondoljon. Személyben a világ csodálatosnak tűnik, ahol működnek a dolgok, az emberek hallgatnak egymásra, és engedelmeskednek egymásnak. Ugyanakkor mégsem naív, hisz egy távoli provinciában, egy század élén állva, nagyon is konkrétan kell szembesülnie a valós problémákkal. Mindezt látva könnyen megértjük Jézus elismerő szavait róla. Ez a százados nem gyanakszik semmire és senkire, és éppen így rendkívül természetes módon sikerül nyitott bizalmat tanúsítani a minden ember felé, akivel kapcsolatba kerül. Nem de nekünk is erre van szükségünk? Nem de így néz Isten is mindannyiunkra? Ezért Jézus őt nem egyszerűen jó emberként határozza meg, hanem nagy hitű emberként. Végül Jézus nem lép be a százados házába, de a beteg szolga mégis meggyógyul. Csak hallunk a századosról, de ő soha nem lép elő a színre. Ám ennek is van egy mély üzenete. Mi is kapcsolatba tudunk lépni Istennel anélkül, hogy látnánk vagy találkoznánk vele, csak legyen hozzá elég nagy a bizalom a szívünkben iránta. Zárt a második adventi meditációját a pápai ház szónoka.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!